Urunk Jézus, négy között tudjuk imádásodra értünk. Amen. Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet is. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól, Szentlélektől kérdésünk. Keresztelőre készülünk, nagy örömmel jelentem, hogy Tilicki Tamást és Tilicki Tímeát, őket fogjuk megkeresztelni. Erre készülve a 280. dicséretünk első versét énekeljük. Valami nagyon ijesztő, most valami. 280. dicséret első versét, jöjj, mondjuk egy hálaszót. Nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme, én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetében. Amen. Testvérek! Kerességről egy gondolatot hadosszak meg veletek, igyekezve röviden. Keresség sárkányítom az egyházi zországban, ez egy régi szó, úgy fordítjuk, hogy szentség, de az eredeti kifejezés egy katonai kifejezés, hűség esküt jelent, méghozzá azt a hűség esküt, amit minden katonának le kellett tenni a parancsnok nevére, vagy értelemben mondanak, hogy a vezérezredesek, a vezető táborok nevére, hogy hűséges lesz ehhez a légióhoz. De maguk a vezérek is letettek egy hűséges esküt, mielőtt betöltötték ezt a magas pozíciót. Például mire tettek esküt, hogy élelmezésről, őrségről és zsoldról gondoskodnak a katonáknak. És ez került át az egyházi szóhasználatba, és kettős jelentése van, mert a gyerekkerességnél hirdetjük, hogy az Úr hűség esküjének a pecsétje lesz a gyerekek homlokán. Ő, mint uraknak ura, seregetnek vezére tesz hűséges küt. Mondhatnánk még ezekkel a szavakkal is, csak mást is jelent, hogy élelmezés, őrség és zsolt. Gondoskodik róluk, sőt, az örök életet megnyitja előttük. A hittel elfogadják, hogy neki adatot minden hatalom menjen is hozzon, ezt olvastuk. Tehát olyan hadsereg parancsnok, olyan vezérezredes, akinek mindenre van hatalma, a testi szükségek betöltésére is, és a lelkiekre is, sőt örökké való helyet készít neki. Ez nagy titok, de higgyétek el, ennek a pecsétje jelen sacramentum, sacramentum, szó szerint hűséges küt, és az Isten tesz hűséges küt, az ő hűséges küt, a jelét teszik a gyerekek homlokára, hogyha hisznek, hívják segítséget, vegyék igénybe. megint igénybe, amit ő gondoskodik élelmezésről, őrségről, tehát biztonságról, zsoldról, tudjuk a zsoldot végig kifejezése a katonai járandóságnak az, ami kötelező kiadni. És egy mondat Pál apostoltól, mert ő is használja ezt a kifejezést, Róma 6.23-ban azt mondja, hogy a bűn zsoldja a halál, de az Isten kegyelmi ajándéka az örök élet Jézus Krisztus által. Ezzel arra utal Pál, hogy mind a kettő biztos, hogy köteles volt már a római légió vezetője kiadni a zsoldját a katonáknak. Erre ma is szigorú szabályok vannak, hogy a fegyveres testületekben, ami jár, az jár. Ott. Ez most lelkileg is igaz, hogy sajnos az elrontott életünkkel nem érdemlünk mást, csak kározatot, a bűn zsoldja a halál, de az Isten kegyelmi ajándéka az örök élet, a megbocsátás és az örök élet. És ez pár, azért állítja párhuzamba a kettőt, hogy ugyanúgy biztos, és ezt hirdetjük és befejezünk tényleg, hogy amit itt pecsétként kapnak a gyerekek, az egy biztos ígéret, egy biztos ígérvény, szövetség, szerződés, sokféleképpen lehet megfogalmazni az Isten szeretetének a metodikáját, a módszertanát. Ő felajánlja, ha segítségül hívják, biztos, hogy megkapják bűneik bocsánatát, és az örök életet Jézusért, a fővezér áldozathozatáért, a légió parancsnok fizet mindenért, ami a katonának jár. A Golgotai kereszten fizetett, életére fizetett, tehát rendezve van, a fedezet megvan. Most már majd rajtad úgy, mint hogy rajtatok meg rajta is, hogy hiszed vagy nem. Ez a döntés azért az a mi döntésünk, de az Isten döntése az, hogy felkínálja az ő hatalmát, szeretetét, mint seregek ura, uraknak, ura királyoknak, királya, mint ennek a jelképes légiónak, amit egyháznak nevezünk, a fővezére és feje és parancsnokat. Úgyhogy most fogadalmat tesztek ti is, mi is, hogy ezek a drága gyerekek megismerjék ezt az urat. Az ígéret megvan, a szent pecsét, a sákramentum meg lesz, az Isten hűséges itt tesz nekik, most még nem értik, de ti már tudjátok és el tudjátok meg mondani, és egyszer csak megnyílik a szívük, hogy esküveltek, ígéretek az Isten? Mondjátok el, igen, meglettetek keresztelve. A keresség sákramentumában részesültetek. Hában neki ők is lenyugodnak, és főleg akkor mindezt, hogy szívükből megértik, és a szívükbe zárják. Most Isten üzenetére válaszul, halljuk meg a mi keresztény hitünket újra felállva, az apostoli hitvallás elmondásával. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szent Élektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a pokolra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszen a Szent Élekben, hiszen az egyetemes Nagy Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves szülők, keresztszülők, kedves család, hitetek megvallása után Isten és a keresztény gyülekezet előtt jelentsétek ki szándékotokat és tegyetek fogadalmat a gyermekeiteket, a református egyház közösségében hitben nevelitek. Akarjátok-e, kérdezem, hogy gyermekeiteket a keresztény által az Atya, Fiú és Szentlélek Isten közösségébe, a keresztény Anya Szent Egyházba befogadjuk, hogy ilyen feleitek akarjuk. Isten áldja meg szent elhatározásotokat. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermekeiteket úgy nevelitek és neveltetitek, hogy majd ha felnőnek, a konfirmáció alkalmával ők maguk önként tegyenek vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitükről a gyülekezetben. Ha igen, feleljétek, ígérjük és fogadjuk. Isten adjon test és lelkerült fogadalmatok teljesítéséhez. És megkérem, hogy mindkettőjüket emeljétek föl, mindent, hogy kiemeljük föl, csak mutassátok meg a gyülekezetnek egy picit. Ti lesztek a legmagasabb. Gyönyörűen, egyik szerfanit a másik, főleg Isten. kedves gyülekezet, ígéritek el, hogy ezeket a gyerekeket szeretetben és imádságban hordozzátok, és a szülőknek, keresztülőknek minden rajtatok álló segítséget megadtok ahhoz, hogy őket hitben neveljék. Ha igen, feléjétek, feléjét ígérjük. Isten szent lelke adjon erőt ígéretünk teljesítéséhez, és tegyük imádságban kérjük áldást. Feltámadott Urunk, Uraknak, Ura, Királyoknak, Királya, Úr Jézus Krisztus. Áldással fordulunk eléd, megköszönjük ezt a két kicsi életet, édesanyja megtartott életét, mindazokat, akik mögöttük vannak, a gyerekeknek, az egész családot. Köszönjük az már elhangzott imákat, értük, és köszönjük, hogy most a te hűség esküdnek a pecsétje kell a honlókra. Hisszük, hogy amit te megígértél, azt te megtartod. Te nem vagy olyan, aki megszeged a szavaidat, hanem hűséges vagy. Így ajánlod föl nekik az élelmet, a biztonságot, az ajándékot, a kincseket, a zsoldot, ezt ingyen kegyelemből azért, mert te megvásároltad a Golgotai kereszten. Áldunk ezért, Úr Jézus, és nagyon jó, segíts, hogy a gyerekeket hitben nevelhessék, a családtagok és a gyülekezet. Hallgass meg imáinkat, amikor értünk, könyörgünk, vezesd őket hitre, és vezesd meg őket az örök életre, a nagyobb
Oh, God.
segítségünk, Isten tiszteletünk további megáldása, megszentelése is jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét, amint szól hozzánk mai új szövetség ige szakaszunkból, annak az első háromnegyed részéből, Pál apostolnak a Timóteushoz írott második levele, negyedik részének 9. versétől, ahogy a kivetítőn látjátok, és én pedig olvasom, fogadjuk nyitott szívvel. Igyekezz minél előbb hozzám jönni, mert Démász elhagyott engem, mivel ehhez a világhoz ragaszkodott, és elment Tesszalonikába, Kresszensz pedig Galáciába, Titusz meg Dalmáciába. Egyedül Lukács van velem. Márkot vedd magad mellé, hozd el magaddal, mert hasznomra van a szolgálatban. Tikikoszt elküldtem Efézusba. Köpenyemet, amelyet Troászban, Karposznál hagytam, hozd el, amikor jössz, hozd el a könyveket is, de főként a pergameneket. Alexandrosz, a rézműves, sok rosszat követett el ellenem. Megfizet majd neki az Úr cselekedete szerint. Te is őrizkedj tőle, mert igen, hevesen ellenálltam mi beszédeinknek. Első védekezésem alkalmával senki sem volt mellettem. Mindenki elhagyott. Ne számítson ez bűneik közé. De az Úr mellém állt, és megerősített, hogy elvégezzem az ige hirdetését, és a népek valamennyien meghallják azt. Azután megszabadultam az oroszlán szájából. Meg is szabadít engem az Úr minden gonosztól, és bevisz az ő mennyei országába. Övé a dicsőség, örökkön örökké. Amen. Az örökkévaló Isten tegy áldottá gyümölcsözővé az ő igéjét a szívünkben, hogy helyünkön maradva csendesedjünk el, feleljünk imádságban a szavaira. Édesatyánk, hálát adunk neked a mai napért, hálát adunk az Isten tisztelt lehetőségért, hálát adunk a keresztelőért, hálát adunk a megszólalók igédért, hálát adunk, hogy ismersz minket, és pontosan tudod, hogy ma délelőtt mire van szükségünk. Dicsőítünk, hogy adtál erőt, egészséget, hogy eljöjjünk ide a te házadba, hirdessük a te neved, hallgassuk a te beszédet, megerősödjünk a hitben és a szeretetben, szembesüljünk saját bűneinkkel is, készek lehessünk arra, hogy elhagyjuk azokat. Urunk, hálát adunk a testi kenyérért, táplálékért, amit kirendeltél az elmúlt héten. Hálát adunk, Urunk, a földekért, ahol teremnek. Hálát adunk és kérünk Te, gondoskodj róluk és a termésről továbbra is kegyelmesen. Hálát adunk a gyerekekért, az ifjakért, a közelgő nyári gyülekezeti táborért. Hálát adunk, Urunk, hogy ebben az órában nincs más dolgunk, mint hogy rád figyeljünk, és mindazt szívünkbe vegyük, amit mondasz, mert a te igéd igazság, és a te igéd megszenteli a mi életünket. Édesatyánk, az Úr Jézusért kérünk, légy itt és munkálkodj bennünk hatalmasan, a te áldott szent lelked által. Amen. Az ige hirdetés meghallgatására készülve most a 222. dicséret 8. versét énekeljük. 222. 8. vers, adjad, hogy lássuk a világosságot. Pál apostolnak a Timóteushoz írott második levele, negyedik részének 16. és 17. versében. Kérem, hogy a tiszteletünk jeleként az ige iránt fennállva hallgassuk, olvassuk ezt az idézetet. Első védekezésem alkalmával senki sem volt mellettem, mindenki elhagyott. Ne számítson ez bűneik közé. De az Úr mellém állt, és megerősített, hogy elvégezzem az ige hirdetését, és a népek valamennyien meghallják azt. Azután megszabadultam az oroszlán szájából.
Eddig az írott ige, foglaljuk el a helyünket, testvérek. Múlt vasárnap Dávid volt egyedül az akkori bibliai szakaszban, most Pál apostolt látjuk egyedül, ennyi kapcsolat van a két vasárnap ige szakasz között. Ugye Dávid a féltékeny és irigy Saul király elől menekül egy barlangba, Pál apostol pedig Néró, idézőben jó volt, tábor börtönben van Rómában, és olvastuk, hogy ugyanakkor meg szembesül azzal, hogy elhagyják. De ma mégsem ez a központi üzenet, testvérek, hanem az, hogy hogyan készült fel Pál a távozásra. Hogyan készült fel, hogy távozik, hogyan lehetünk mi is készen bármilyen értelemben a távozásra. Ne tessék mindjárt az elmúlásra gondolni, már az is benne van. Távozunk néha egy családból, néha egy munkahelyről, néha egy településről, távozunk egy baráti körből, szóval azért a távozás sokféleképpen át lehet élni. Hogyan készülünk rá? Hogyan lehet ilyen békességesen megélni, ahogy Pál apostolnál látjuk? Ez a mai üzenete a mai igéknek. Emberi számítás szerint Pál közel volt a halálhoz. A 4. rész 7. versében szabályszerűen elköszön, ezt idézem még. Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. Szembenéz azzal, hogy ez a második fogság Néró, az őrült Néró császár döntése miatt könnyen végződhet halállal, hiszen már túl vagyunk a város felgyújtásán, amit ugye a keresztényekre fog a császár, és elkezdődik az első szervezett és kemény keresztény üldözés a történelemben. És úgy tudjuk, hogy Pál apostol is ennek vizén, úgymond, került be a börtönbe, és vádolták meg, mint Krisztus követő. De hogyan maradt Pál békességes? Hogyan kész arra, hogy akár így is elmenjen, tehát eltávozzon a földön élők sorából? Nem költözik, nem új munkahelyet választ, nem súlyos betegséggel néz szembe, hanem 5 K betű szó van itt a Bibliában, ami megmutatja Pál titkát. Előre elnézést kérek, az 5-nél ez egy kicsit erőltetett lesz, de hát az alliteráció miatt, engedjétek meg. A többi az jól ismert. Kibékülés, köpeny, könyv, közbenjárás és kimaxolás. Mondom, maradjunk annál, maximalizálás vagy teljessé tétel, tehát ez sokkal szebben mondjuk mi magyarul, de most fogadjátok el. Pál valamit kimaxol az ő életében itt, mikor a távozásra készül. Az első kibékülés. Testvérek, itt azt írja az öreg apostol, kéri Timóteust, hogy hozd el hozzám Márkot. Ez a Márk, ez János. Márk, a héber neve János, a római neve a Markus, Márk. De ezek korábban nagyon, nagyon fasírban voltak. Elolvasok a Cselekedetek könyvének megfelelő fejezetét, látjuk, hogy amikor Pál elindul az első missziói útjára, akkor vele megy ez a fiatalember is. Ő egy jeruzsálemi zsidó származású, de Krisztus követő vélet ember, tehát keresztjén ember, és viszik magukkal faluról falura, de körülbelül az út egyharmadánál Márk megfordul, és ott hagyja őket. Megbízhatatlan, azt mondja Pál. Hát aki nem, eddig jön, körülbelül a mai Törökország dél-keleti partvidékén volt ez a Pamfília vidéke, ahol Márk egyszer csak ott hagyja őket. Második missziói útra, amikor indulnak egy kicsivel később, akkor meg Barnabás is ott van már, aki egyébként Márk unokatestvére, és Barnabás kiáll Márk mellett, hogy Pál, vigyük magunkkal. Hát hívő fiatalember ez az én unokatestvérem, Pál azt mondja, hogy nem. Komolyan összevesznek, nem nincs mit szépíteni, erre utal a bibliai szöveg, ezen bizony összekülönböznek, és az lesz az eredménye, hogy végül is Pál Szilászt választja munkatársának, és Szíriát járják be, meg Cilíciát, ez egy másik tartomány szintén ott Kis-Ázsiában. Barnabás pedig Márkot veszi magához, és Ciprusba mennek, és evangelizálnak. Gyülekezetet alapítanak. Szóval érzékelnünk kell, hogy itt valami nagy változás ment végbe Pál és Márk között. Hogy most meg, ezután a súlyos konfliktus után, most meg direkt kéri Pál Timóteust, hogy hozd el nekem Márkot, és figyeljétek, így fogalmaz Pál apostol, hasznomra van a szolgálatban. Mi történt? Nem mondom egy K betű szóval. Kibékültek. Megbocsátott Pál. Így kezdődik a felkészülés, testvérek. A felkészülés minden hosszabb útra. Az utolsó hosszú útnál még nagyon hangsúlyos. Van-e a szívedben kibékülés? Vajon kivel kellene most békét kötni? Vajon kifelé kellene ezt megtenned, hogy kibékülsz vele és megbocsátasz neki? Márkot az Úr megáldotta. Pál nyilván erre is figyelt, de az ő szíve attól még ellenséges volt jó ideig, de Márk, ahogy mondtam, Barnabással tesz egy utat, aztán később Péter mellé szegődik, így jegyzi föl a hagyomány, hogy ő volt Péter tolmácsa. Péter apostol nem igen beszélte a görög nyelvet, az akkori világnyelvet, Márk meg igen. Tehát Péter héberül beszélt, Márk meg fordított a görögre, ahol kellett. Úgyhogy Péter tolmácsa lett ez a fiatalember, ez a János Márk. De mi vélet aztán? Szentíróvá, testvérek. Hát a Márk evangéliumát azt ez az ember írta, aki itt először még sűrűsen konfliktusba került Pállal. Márk evangélium az róla van elnevezve. Pál szíve megengül, mondom még mindezek előtt, hát az evangéliumot az jó, a később írták le, megbocsát és kibékül. Pedig nem volt kicsi a feszültség, és még direkt azt is hangsúlyozza Pál, hogy hasznomra van a szolgálatban. Hozd ide Márkot. Ki irányába kellene ezt megtenni, testvére? Ez az első kérdése a mai ének. Kifelé kellene ezt megtenni? Kibékülni és megbocsátani. A második K betű az a köpeny szó. Nagyon hétköznapi, Pálnak volt egy régebbi köpenye, felső ruhára gondoljatok, köpönyegre, amit most kér, hogy vigye el neki Timóteus. Miért? Mert az a remény jelképe. Testvérek, ebből látszik, hogy Pál számol azzal, hogy kimenekül a római börtönből. Emberileg nem sok esély volt rá, nagyon pici. Mert a tél az még előttük volt. Később írja a 21. versben, hogy még a tél előtt légy szíves, siess visszaérni, hát valószínűleg pont a köpeny miatt is. A köpeny a remény jelképe itt. Elfogtak, majd ugye lesz szó arról, hogy védőm se volt, tanúk se volt mellettem, itt vagyok a római börtönben, Néró megőrült. Ezt mindenki tudta. De hozd el a köpenyemet. Ez a hit és a remény jelképe, ez a K betű szó. Ez az egyszerű hétköznapi ruhadarab. De egy kicsit annak is a jelképévé lett így, ahogy készültem, hogy amit hétköznapi módon meg kell tenni, azt meg kell tenni. Pál gondoskodik, amennyire tud. Ezt neki kellett eldönteni és intézkedni Timóteuson keresztül, hogy valahogy hozzá kerüljön az a köpeny. Ha télen nem akar szétfagyni a könyv a börtönbe, gondolhatjátok, hogy nem fűtötték a római börtönöket abban az időben. Kéri a köpeny, mert ezt teheti, ezt megteszi, amit tehet. És ezzel jutott a 131. Zsoltár is, mert ugyanakkor Pál kérhetett volna mást is és többet is, de Pál fejből tudta, vagy lesz erről mindjárt szó a könyveknél. Uram, nem fuvalkodik fel a szívem, nem kevély a tekintetem, nem törekszem arra, ami túl nagy és elérhetetlen nekem. Nem kérek központi fűtést a római börtönbe. Tudom, butaságot mondok be. Értitek, azért mást is kérhetett volna még Pál. Egy öreg valószínűleg elnyűjt köpönyegen kívül. Nem kért. A cellába sem kért esetleg egyedi fűtést. A rómaiak azt akarták volna, meg tudták volna oldani. Nem ezt kérte Istentől sem, hogy Uram, hadd legyen nekem mégis egy kicsi fűtésem. Tudod, milyen hideg tél van ilyenkor, és mennyire nem fűtik ezt az épületet. Köpönyeget kér. Nem nagyobbat, mint ami érhető, és teszi, amit ő tud megtenni, intézkedik a hétköznapi dolgokról, mint például a téli fagy elleni küzdelemben igyekszik tenni valamit. De visszatérek oda, hogy ez a kábetű, ez főleg a remény és a hitjelképe. Reménykedik, hogy hát ha mégis kivezeti őt az Isten ebből a fogságból. Harmadik kábetű a könyvek. Könyvek, pergamenek, tudjátok, többféle anyagban készítették őket, nem így működtek, mint manapság, hanem föl voltak tekercselve, tehát tekercsek voltak, akár bőrből, akár megfelelő papírusználból készítették őket. A lényeg, hogy vajon mit kér az öreg Pál gondolatok? Hát ez nincs így ideírva, de biztosan állíthatjuk, hogy a Szentírást kéri. Amiről ír két fejezettel korábban, a teljes írás Istentől ihletet, és hasznos a tanításra, a fedésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy felkészített legyen az Isten embere minden jó cselekedetre. Ehhez mi kell? Biblia. Ma egyszerű szóval mondom, hogy azt jelenti, hogy könyvek. A Biblia, de azt jelenti, hogy könyvek. Szent könyvek. Pál az akkori Ószövetséget kéri, amit csak elérhető, amit csak lehet. Akár pergamenen van, akár papíruson van, Timóteus, küld nekem, Ézsaiást küld, a Zsoltárokat küld, Jeremiást küld, Mózes könyveit. Küld Józsuét, küld a többieket, könyveket és pergameneket. Mert az Isten igéje tart életben, mert az Isten igéjével készülök fel az elmenetelre. És elmondom nektek, bár nem akarom túlozni ezt sem, de tegnap, hál' Istennek, meglátogattam édesanyámat, és szegényként olyan állapotban van, hogy nem lehet vele kommunikálni, tehát szólítgattam, de hall. Tehát ha meghallott, hogy én vagyok, és egy mosoly. Ennyi volt a reakció. Egy mosoly. És hát aztán meséltem neki a családot, szoktam, aztán imádkoztam vele, meg érte, és nem olvast, nem idéztem neki Bibliát. És bántja a lelkiismeretem. És amikor elkezdtem készülni, meg mondtam, most el fogom nektek mondani, hogy a könyvek. Hát, te ember. Na, édesanyám ismeri a Bibliát, tehát értsétek jól, nem akarom mentegetni magam, tehát ő fiatal korában jutott hitre, folyamatosan olvasta a Bibliát egész életében, de most már semmit. De még hallhatott volna tőlem egy mondatot is. És őszintén mondom, hogy bánt, bár ez legyen a legnagyobb probléma az életemben, ezt is hozzáteszem, de akkor is bánt. Miért nem mondtál neki egy igét? Amikor hiszed, és ezzel együtt, hogy gyarló vagyok, és nem jól csinálom néha, én sem. De vallom, hogy ez kellett volna, és kell az utolsó pillanatig is. Mindig a könyvek, a pergamenek, nekünk egyszerű kézbe van. Gyerekek, már nem is papíron tudjátok. Kinyitja a mobilt, és ott van a teljes Biblia, akárhány nyelven, akárhány fordításban. Tobzódhatnak a gyerekeink a Bibliában, a mobiltelefonnal. Hogy valami jót is mondjak erről a drága eszközről. De most viccesen mondom, de komolyan gondolom, ha nekem egy olyan mobilom lenne, ami az összes funkciót elfelejti, minden, soron tudjátok, mi mindenre jó egyébként ma egy okostelefon, mindent elfelejt, csak a Biblián tudnám benne olvasni, megtartanám. Nem dicsekvésű mondom, komolyan mondom. Akkor mindent megér az a vacak. Pedig mondom, se telefonálni, se fényképezni, semmit nem tudok vele, se e-mailezni. De a Biblia még működik, akkor megtartom. Mert Pállal együtt vallhatjuk mi is, pedig senkik vagyunk Pálhoz képest, hogy ez a legeslegfontosabb, hogy az Isten igéjét olvasd, mindig, mindenkor, minden helyzetben elő tud venni. Ennyiből tényleg jó ez a vacak, kütyű, mert ezt ott hordjuk úgyis magunknál. Mindig van nálad Biblia, tudsz róla? Mert ha nincs letelepítve, akkor a neten megtalálod. De telepítsd, mert nyugodtan működik és ingyen van. Használd, ha már van. Könyvek, azt mondja Pál, azt írja Pál, Timóteus, az Ószövetséget, a Bibliát, azt kérem, azt hozd el nekem. Ott régen egy sláger, egy marék föld, nem tudom, az öregek emlékeztek rá. Egy marék föld, csak ezt hozzátok el, mert otthonról ez egy ilyen nosztalgikus, ilyen hazaszerető dal volt, egy hölgy énekelte, és akkor mondta, hogy nem kell már neki semmi, semmi, külföldön él, nyugaton él, de az anyaföld, csak egy marék föld, csak ott álltok el, ez kell nekem, nem idézem tovább, nem is tudom. Ennél sokkal komolyabb dologról van szó, az Isten igéről, beszédéről, élő üzenetéről. Pál azt írja, könyvek, könyvek. Hányadik K betűnik? Harmadik már, megyek tovább. negyedik K betűs szó, amit felmerül ebben a szakaszban, testvérek, azt olvassuk, hogy az első tárgyaláson nem volt senki Pállal. Ez a római jogban volt egy előtárgyalás, amikor is a védelem felsorakoztathatta a tanúit. És kiderül, hogy az akkori római gyülekezetből egy nem sok, senki nem ment ki, nem ment el, ingyen is bérment el, mehetett volna, hogy kiálljon Pál apostol mellett, és elmondja, hogy semmi köztörvényes bűn nem követett el. Az igaz, hogy Jézus Krisztus vallja Istenének és Urának, hát ezt mindenki tudta róla. Ugye így olvastuk, hogy nincs velem senki. Azt mondja, hogy első védekezésem alkalmával senki nem volt mellettem, mindenki elhagyott. De, hogy folytatja, látjátok kivetítve, ne számítson ez bűneik közé. Ezt miért teszi hozzá? Nem kellene. Senki nem kötelezi. Közben jár ezekért a, hát finoman szóval hitben erőtlen egykori római gyülekezeti tagokért, akik ott hagyták a slamasztikában, ott hagyták a bajban. Értitek? Nem értjük, de megtehetjük, higgyétek el, ezt nem érteni kell, ezt tenni kell. Hittel meglépni, közben járni. Amúgy meg nem ismerős a mondat, dehogy nem a Biblia ismerők, tudjátok, majdnem szó szerint az Úr Jézust idézi Pál apostol. Jézus hogy imádkozott, aki végző osztagért? Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Így imádkozott az Úr Jézus a saját kivégző osztagáimán, mint akik őt végezték ki. Itt meg Pál azokért a bestelen, gerinctelen, mondjuk így, minden bántás nélkül, még nem emberekre gondolunk most egyesével. De ezt szóval ott hagyják, és senki nem megy el arra az első tárgyalásra, meg nem volt kockázata, semmi baj nem érte volna, valaki bemegy és azt mondja, hogy bíró úr, én állítom, hogy ez az ember sem ebben, sem abban a vádban nem vétkes. Nem csinált ilyeneket. Mert ismerem, mert találkoztam vele, mert egy gyülekezetben járunk, stb. Egy se volt. Most meg Pál azt mondja, hogy Uram, ne számítsd be a bűneid közé. Közben jár. Mondjuk így, nem mondom, hogy ellenségei voltak, ez túlzás lenne, de hát érzitek, azért nagyon csúnya dolgot csináltak Pállal. Ott hagyták a tárgyaláson az első kihallgatás alkalmával, és nem mentek be segíteni. Egy picit is tanúsít, egy mondatnyi tanúságtétel kellett volna, tanúskodás. És Pál meg azt írja itt Timóteusnak, Uram, ne számítsd bűnei közé, ez közbenjárás. Testvérek, ez az a szeretet, ami most szóban jelenik meg, ez nem kézzel, ez szánggyal végez, ez szeretet, ez a szeretet, testvérek, ez a szeretet, ez a közbenjárás. Mondhatott volna cifrákat, persze nem hiszük, hogy Pál cifrán beszélt volna. De el is hallgathatta volna az egész ügyet, csak megállapítja szomorúan, hogy hát nem jött be senki. És írja tovább a levelet, de nem, beteszi ezt a fél mondatot. Közben jár. Gondold végig, hogy te kiért kell, hogy közben járj. Most, ma délután, ma este. Gondold végig, biztos találsz. És olyanokra gondolj, akik nem szeretnek téged. Mert akiket szeretünk, azokért hát imádkozunk non-stop, mint a kis mókus kerék, nem? Ismételjük azokat, mindig elmondjuk az imáinkba, hát legalábbis én is ilyen vagyok. De hogy időnként jönnek új emberek a képbe, akik éppen felbosszantottak, vagy keresztbe tettek, vagy direkt ellenem jöttek, vagy mentek, vagy dolgoztak. Na, menjünk tovább, mert a K betűből még van egy. De azért itt ezt a közbenjárást is nagyon a szívemre helyezte az Úr, és szeretném átadni nektek. Megbocsát Pál, és közben jár úgy, ahogy az Úr Jézus Krisztus. Nem csak beszél a keresztről, a szeretetről, hanem meg is éli ezt a szeretetet. És végül, hát ez újra elnézést kérve, ezért a kifejezéséről kimaxolás, szóval azt értsétek jól, hogy amikor azt írja itt az apostol, azért erősített meg engem az Úr, hogy elvégezzem az ige hirdetését, ez az elvégezzem, ez magába hordja a teljességet. Tehát valamit teljesen megcsinálok. hogy valamit tökéletesen, amennyire rajta már most veszek egy takarítási példát, hogy ha rám van bízva, akkor kitakarítom a sarkokat is. Akkor végigmegyek az egész termen, és mindent kitakarítok. Tehát Pálnak ez a készülésének a csúcsa, testvérek. A készülésének a csúcsa, hogy mindig, minden helyzetben, az utolsó pillanatig is, az utolsó kis teremőrig, nem tudom hány teremőr volt ott a tárgyalóban a idején, az utolsó szolgáig mindenki hallja az evangéliumot. Ez az igazi, ez a célom. Ennek örülök, így készülök föl lélekben a távozásra, akár vitófa, bármi, oroszlánok, ugye itt említés, hogy aztán itt még nem ítélik el és megmenekül, úgymond az oroszlánok szájából, lehet, hogy tényleg konkrétan a római arénára gondol, de mindegy, hogy ez most mit jelent. Pál végigviszi az evangelizációt, a bizonyságtételt, és itt olyan érdekes szó szerepel, ami az üzenet meghirdetését jelenti, és az mindenkire bízva van, az nem kell elkészít diploma sem, egy palás sem, higgyétek el. Mindenki, aki hisz, erre van elhívva, hogy kimaxolja a bizonyságtételt, értsétek jól. Hogy a szituációkat ne szalasszátok el, hogy mondjátok el, ahol lehet. Tudjuk, mert néha van olyan, hogy valakinek a torkán akarjuk letolni az evangéliumot, tehát ez bölcsesség is kell, de azért sokszor meg maradnak ilyen üres foltok, meg üres területek, meg üres emberek, meg elfelejtett emberek, hát neki nem mondom, mert ő csak ő. Ja, oda nem megyek el, mert már fáradt vagyok. Ja, erre már nincs időm. Na, ezekkel szemben Pál maximálisan kihasználta az evangelizáció lehetőségét, maximálisan kihasználta, hogy hirdesse az evangéliumot, hogy elmondja. Elmondja mindenkinek, itt így van, minden népnek, minden nemzetnek, mi valamennyien meghallják az evangéliumot, és ezt húznám még alá végül, testvérek, hogy az evangéliumot hirdeti Pál, az ige hirdetés alatt ezt kell érteni, az Úr Jézus Krisztus jó híre az üzenetünk. Nem az, hogy hát, figyelj, ha te bírókám, nem szokás így beszélni, szóval bíró úr, ha te elítélsz én igazságtól, mint ahogy most mondod, jó meg ver a jó Isten. Hát, értitek, ez egy abszurd dolog, amit most mondtam, én is érzem, de hogy érezzétek, hogy mit hirdet Pál, jó hírt. Nem kötekedik a bíróval, vagy éppen az ottani ügyésszel, vagy egy hamis tanúval, hanem Jézus hirdeti. Van egy igaz ember a történelemben. Egyetlen egy igaz ember. Én találkoztam vele annak idején a damaszkuszi úton, megszólított engem, szolgájával fogadott engem. Én ezért vagyok itt. Én ezért mondom, hogy ő a legnagyobb. Én nem lázadok, én nem forradalmár vagyok, én nem tudom mi vagyok, nem szabadságharcos vagyok itt Néróval szemben, dehogy is. Én nem is a zsidókért harcolok. Én Jézus Krisztust hirdetem, az egy igaz embert. Ezt hirdeti, hogy Jézus más, mint bárki más. Maximálisan elmondja a legtöbb jót Jézusról. Nem magát mentegeti. Jézus dicsőíti. Ez a dolga, és ez van ebben a kifejezésben. Ezzel készül Pál, és lelkileg ezért békességes ember. Ezért van annyi ereje. Mert újra és újra fölnéz lélekben Jézusra, és hirdeti, hogy a legcsodálatosabb, akit valaha is ismertem, minden lehetőséget megragadott, hogy őt bemutassa, hogy elmondja könnyek között akár őszinte töredelemmel a szívében, hogy miattam, helyettem és érettem történt a kereszthalál, ismeritek ezeket a szavakat, miattam halt meg, én vétkeztem, és mégis ő került a keresztre, helyettem halt meg, pedig nekem kellett volna, és érettem, hogy nekem a mennyben helyet szerezzem. Miattam, helyettem, érettem, állt a kereszt. Ez a mi hírünk, ez a mi jó hírünk, nem az, hogy milyen rossz a másik, hanem, hogy milyen jó a mi úrunk. Ezt ne felejtsük el. Sok keresztény misszió már kudarcba fulladt, és sok keresztény ember bicskája beletört a másik szívébe, hogy így mondjam, amikor megpróbálta a másikat meggyőzni a bűneiről. Egy egyszerű kis szó Pál jutott eszembe, mi a különbség a rendes ember, meg az igaz ember között. rendes ember az van sok. Főleg a saját mértéke szerint egy csomó rendes ember létezik ezen a világon. De igaz emberről mondja a Biblia, hogy az nincs egy se. Csak Jézus volt. Rá van szükségük, hogy segítsen rajtunk. Az igaz ember az olyan, aki a gondolataiban is tiszta. Az igaz ember az olyan, aki titokban is tiszta dolgokat csinál. Aki a beszédében is folyamatosan tiszta. Ez az igaz ember. A rendes ember az titokban azt csinál, amit akar, nem is látják. Azt gondol, amit akar. Attól őt még rendes embernek tartják, hogy ő közben mit gondol a másikról. Értitek a különbséget? Rendes ember az sok lehet. Igaz embernek csak Jézus volt, és minket igazán nyilvánít kegyelemből. Mert azt jelenti, hogy hiszel bennem, ha engem befogadsz az életedbe, akkor én téged igazán nyilvánítalak. Ez egy jogi aktus tulajdonképpen a bibliai szóhasználatban. Én kimondom rád, hogy igaz vagy. Tudom, hogy nem az vagy, te maximum rendes ember vagy. Max, úgy, hogy az előbb elmondtuk. A saját bűnös gondolataiddal, titkos cselekedeteiddel, meg szövegeddel együtt. Te maximum rendes ember vagy, de így maradsz, elkárhozol. De én igazán nyilvánítalak. Én Jézus, aki igaz vagyok. Én mondom ki, hogy ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak téged, enyém vagy. Ez az evangélium, hogy ezt Jézus meg tudja és meg akarja tenni. A bíróság utolsó kis szolgájával, ajtóőrével, ugyanúgy, mint a bíróval. És ha erről hallhatott Néró, kapaszkodjatok meg, ő rá nem vonatkozik a kegyelem? Te? Csak nem tudjuk, hogy megragadta-e? Hát ha nem ragadta meg, akkor nem jó helyen van. De az, ami hírünk, hogy Jézus szeretete kiárad, az, ami jó hírünk, az evangélium örömhíre, hogy igen, mindez valóságra lehet a te életedben is, a kibékülés, a köpeny, a hétköznapi élettel való bölcs forgolódás, azok használata, a könyv, a szentírás lelki életeleddé lehet, lehetsz közben járulja az ellenségeidnek is, és kimaxolhatod a bizonságtételedet úgy, hogy azok is hallják, akiket én még sose hallották. Ez nagy üzenet szerintem, és nagy ajándék, és hiszem, hogy Pál apostollal együtt ezt mi is megérhetjük, pedig hol vagyunk mi hozzá képest. De az Úr Jézus ugyanaz. Az Úr Jézus ugyanaz, és ugyanazzal a szeretettel fordult felém, amivel fordult Márk felé és a többiek felé, és kínálja most is a kegyelmét, a bocsánatát, és kéri, hogy forduljunk hozzá nyitott szívvel, és ne rendes emberek akarjunk lenni, hanem igaz emberek, akiket ő nyilvánít kegyelemből hitáltal igazzá. Amen. Énekszóban felvettem először a hallott igére, az 548. dicséretünk első versét énekelve, 548. dicséret első verszakát, jel, kérjük Isten áldott szent lelkét. Akár úgy, hogy kiszabadul a börtönből, akár úgy, hogy befejezi a földi pályáját. Hálát adunk, hogy ezek a szavak, fogalmak a mi életünk része is lehetnek, mert szeretsz minket, mert felkínálod te magad, a közbenjárásodat, a bocsánatodat, a kibékülésedet. Te magad ránk bízod az evangélium jó hírét, hiszen bemutatod a te életedet, tetteidet, szavaidat. Köszönjük a könyvet, a szentírást. Köszönjük, hogy magyarul is olvashatjuk nagyon régóta és egész új nyelven. és akár a számítástechnika eszközein át is. Mindenért áldunk téged, Úr Jézus Krisztus, és kérünk, küldj el minket, hogy amikor távozunk bárhonnan, akkor veled távozzunk, és imádkozzunk azokért is, akik keresztbe tettek, akik miatt talán el kell hagyni valamit vagy valakit. Áldunk, magasztalunk és dicsérünk, és rád bízunk a gyülekezetet, a gyerekeket, a fiatalokat, a középnemzedéket, az örök ifjakat, mindenkit, Úrunk, Te vagy a mi megmentő, megtartó Istenünk. Köszönjük, hogy megkeresztelt gyerekekért újra és újra imádkozhatunk, hogy hadd jussanak élő hitre, hadd örvendezzenek majd benned. Kérünk Téged betegeinkért, Te légy gyógyítójuk. Kérünk Téged gyászolóinkért, Te légy vigasztalójuk. Kérünk az ifjú párokért, akik a nyáron indultak, vagy indulnak el közös úton. Te légy megtartója az ő házasságuknak, Te gazdagítsd az ő szeretetüket, Te erősítsd az ő hitüket benned. Így kérünk a vezetőkért, akár a város új vezetőjért, Te tudod, ki lesz majd az, kérünk az új kormányért, kérünk, Urunk, mindazokért, akikre felelősséget bíztál, tudjuk, hogy addig vannak hatalmon, amit Te megengedett, eddig is így volt, és ezután is így lesz mindig. Kérünk Téged a magyar nemzetért, határon túlélő testvéreinkért, külön is vigyázz rájuk, vezesd őket, áld meg őket. Könyörgünk, Urunk, a háborúk végéért, olyan sok helyen folyik a vér, dörögnek a fegyverek. Kérünk, könyörüljél, hogy elhallgassanak ezek a gyilkos eszközök, és felhangozzék a Te jó híred, hogy szeret az Úr, szeret még most is, annak ellenére, amilyenek vagyunk mi emberek. Hallgass meg imádságunkat, tartsd meg életünket, áld meg a gyülekezeti tábort elejétől végig, hadd töltsük veled az időt minden percben és minden helyen. Adj nevedért, kérünk, adj áldást mindenben, Jézusunk. Amen. Egy rövid csendben kiki saját imádságával forduljon az Úrhoz. Helyünkről felállva az Úr Jézustól tanult imádságot imádkozzunk el közösen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után a mi Urunknak, az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, a mi Atyánknak szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mi velünk most és minden időben. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim, és a hirdetéseket, mint hallgassátok meg, kérlek szeretettel. Nagy táborba indulunk Isten kegyelméből holnap délelőtt. Remélem, hogy a utazó társak összebeszéltek, hogy van, aki esetleg már délelőtt indul, a kis busszal is délelőtt indulunk, de ők tudják. Megállunk Bükszéken, és úgy érkezünk majd Salgóbánya Medves Hotelbe este 6-ra legkésőbb. Kérem, hogy mindenki Bibliát és énekeskönyvet hozzon magával. Jó, tehát a táborba indulókért. És a többieket kérjük, hogy imádkozzanak értünk. És ha hazajövünk Isten kegyelméből megújulva, akkor ennek a lelki gyümölcseit szeretném majd szétosztani a többieknek. Hirdetem, hogy augusztus 18-tól Parajdról lesznek vendégeink, a parajdi gyülekezetből összesen 36-an. Még ha valaki szállásadóként tud jelentkezni, azt megköszönjük, mert tartalékban is jó, ha van egy ilyen család vagy szálláshely, és köszönjük azoknak, akik már előre jelezték. Ebédet nem kell biztosítani, 4 reggeli és körülbelül 2 vacsora jut a szállásadókra, de ezt is majd megbeszéljük. Előtte, 2 héttel tervezünk egy egyeztetés, vagy közvetlenül előtte majd hirdetni fogjuk a szállásadók és az elnökség között. Fogadjuk őket nagy szeretettel. A nagysolymosi református egyházközség, szintén Erdély, épületeinek felújításával segítséget kért, presbitériumunk célodakozást hirdetett meg erre a célra, adományt a pénztárban, illetve az átutalással fogadunk. Azt is kérjük visszatérve a nagytáborról, hogy aki még a részvételi díjat nem rendezte, vagy készpénzben a pénztárban, vagy átutalással legyen kedves megtenni. Pontosan kinek mennyi ideig marad, azt leszámítjuk, kiszámítjuk, és Izabella pénztárosunk számolja a pontos összegeket. Örömhírt is megoszthatok, Isten iránti háladással tudatjuk a testvérekkel, hogy Szegedi Martin Erik, református nőtlen fiatalember, eljegyezte Pomázi Enikő, református hajadont, óvodánk óvónőjét. Házassági szövetségükre Isten áldását kérik, most pénteken 14:30-tól a Bocskai téri templomban, mert hogy a miénk fel van állványozva, folyik a belső felújítás. És ugyanígy nagy örömmel hirdetem, hogy Skrabák István, református nőtlen férfi testvérünk elegyezte jövendőbeli házastársául Bertalan Petra Magdolna, református hajadon testvérünket. Az ő esküvőjük, az pedig szombaton 17:15-kor kezdődik Nyíradonyban, a Gencsi kúriában. Vendég igehirdetőt kértek, akit a vőlegény régóta ismer. Tehát szombaton 17:15-kor lesz Petráék esküvője, Enikőjéké pedig pénteken lesz 14:30-tól itt a Bocskai téri templomban. Az Úr áldja meg mind a két házasságot gazdagon, adja áldását és szeretetét a fiatalok életére. Heti alkalmainkat röviden említem, most amit megtartunk, hiszen beosztott lelkész testvérünk itthon marad, hogy a frontot tartsa itthon. Szerdán 4:00 középkertben lesz biblióra, csütörtökön este 6:00 itt az öreg parókián, szombaton 5:00 pedig az ifjúságnak lesz órája az ifi teremben. Köszöntjük a születés- és névnapos testvéreket, ha most megengedik, nem sorolok fel mindenkit. Nézzük meg a naptárat és köszöntsük a szeretteinket. A születésnaposok pedig akár jelezzék is finoman, bár manapság a mobilizáció ebben is segít, hogy mikor érkezik egy évfordulóhoz, az Úr áldja és tartsa meg mindenkit nagy szeretetében. Köszönjük a testvérek elmúlt heti persei és egyéb adományait. A jótékonyságról és az adakozásról el ne feledkezzetek, mert ilyen áldozatokban gyönyörködik az Isten. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Befejezésül pedig térjünk vissza a megkezdett énekhez, és énekeljük az 548. dicséretünk második, harmadik és negyedik versét, 548. második, harmadik, negyedik, gyer világosság, ragyogj fel! áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra!